A szoptatás és az anyateljes táplálás fontosságát, pozitív hatásait hangsúlyozták a Debreceni Egyetem klinikai központjának szakemberei a közelmúltban. Világszerte egyfajta szemléletváltást sürgetnek, hogy a cumisüveges kultúra helyett a szoptatás legyen a norma. Fontos, hogy a társadalom, az otthoni környezet és az egészségügyi ellátórendszer segítse az anyákat, hogy 6 hónapig kizárólag szoptassanak, majd folytathassák azt a gyermek akár 2 éves koráig, vagy azon túl is, a megfelelő kiegészítő táplálás mellett. Hangsúlyozták azt is, hogy a szülészeti intézmények a Bababarát kórház kezdeményezés kritériumának megfelelően tevékenykedjenek, ami biztosíthatja a megfelelő életkezdést. Dr. Kovács Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika gyermekorvosa. A szoptatás és a testkontakt az anya és a gyermek között hogyan függ össze?
Úgy függ össze, hogy azt már szinte ilyen közhelyszinten szoktuk mondani, hogy a anyateljes gyerekeknek az IQ-ja magasabb. Ezt itt mindjárt kétszer aláhúzom, hogy az anyateljes táplálás és a szoptatás az nem teljesen azonos, ugyanis a szoptatás azzal a töblettel járul hozzá az anyateljes tápláláshoz, hogy maga a testkontaktus és különösen a bőrkontaktus, azaz közvetlen érintkezés a anya és az újszülött bőrének, úgy tűnik, hogy a magasabb IQ szempontjából szinte fontosabb, mint maga a táplálék.
Ez egy nagyon érdekes információ. Mennyire újdonság ez? Mennyire volt ez köztudott?
Azt hiszem, hogy nem nagyon a korábbiakban, hiszen főleg ebben a nyugati típusú civilizációban a szeparáció lett az uralkodó, ami mind a mai napig uralkodik a nyugati típusú civilizáció gyakorlatát folytató országokba, hogy megszületés után az újszülöttet elveszik az anyától, és centrális osztályokon sírnak a gyerekek, miközben az édesanyja máshol van.
Na most ez a debreceni klinikán nem így van, majd mindjárt elmondjuk ezt is, de visszatérve a szoptatásra és az anyateljes táplálásra. Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor lefeljük az anyatejet, és cumisüvegből odaadjuk a gyereknek, mert azt akárki odaadhatja neki, így van?
Tulajdonképpen maga ez a szoptatási világhét, illetve a szoptatás világnapja is erről szólt. Ezt a 90-es években indította el egy VABA nevezetű nemzetközi szervezet, az UNICEF és a WHO szakembereivel együtt, aláhúzva azt, hogy milyen fontos volna a világban a szemléletet megváltoztatni, tehát a nagyon elterjedt cumisüveges kultúrát visszavezetni a szoptatási kultúrára. Tehát a természeti népeknél, meg az ősidőktől kezdve tradicionálisan, ugye, emlőből való szopásról beszélhetünk az emlős állatok világába, ahova gyakorlatilag mi is tartozunk, mert nem növények vagyunk, ezt szoknak mondani végső soron. Tehát a cumisüveges kultúra az valahol a nyugati típusú civilizációnak jellemvonása, nem pedig a tradíciót követi. Sajnos már kell tradícióvá válni ez a baj, ezért kellene ezt a tényt megfordítani, és erről szól a szoptatás világhete, a szoptatásról, nem az anyateljes táplálásról, cumisüvegben.
Akkor beszéljünk arról, mifelé megy a világ, milyen trendek érvényesülnek, és mik befolyásolják mindezt.
Ennek valószínű sok oldala van. Sajnos a háború után terjedt ez el legjobban, amikor a férfiak ugye harcoltak, a nőknek kötelező volt munkába állni, tehát ők dolgoztak az olyan helyeken is, ahol az előtt a férfiak, és nem volt idejük annyit foglalkozni az újszülöttel, tehát kénytelenek voltak a fiatal csecsemőket beadni valami megőrző helyre, tehát ilyen központi ellátó helyekre, és gyakorlatilag ebből a kényszerűségből terjedt ez el világszerte, és vált tulajdonképpen divattá az, hogy nem szoptatunk, hanem cumisüvegből etetünk, és mivel hogy az anya nem volt test közelbe, kénytelenek voltak valami mást adni, ami rendkívül jó üzletnek bizonyult, végül is olyan esetekben is, amikor erre nincsen szükség, mert a tápszereknek a reklámozása, marketingje vezetett oda, hogy sok jóhiszemű édesanya úgy gondolja, hogy azzal jobbat tesz, mint hogyha a saját tejét adná a babának, mert tápszeres dobozon gyönyörű kövér kisbabák látszanak, reklámokban mondják, hogy ilyen vitamin, meg olyan vitamin van benne, és így tovább, tehát igyekeznek vonzóbbá tenni az anyatejnél.
Ön azt nyilatkozta nemrég, hogy a szoptatás nem egyszerű, de megéri. Miért nem egyszerű? Hát ez olyan természetes kellene, hogy legyen, vagyis azt gondolom én.
Napjainkban is, de a régi időkben is sok probléma adódik ugye abból, hogy régi időkben talán segítette az édesanyákat az, hogy nagy családban éltek, és volt előttük szemmel látható minta. Tehát, hogyha ők látták a hozzátartozóikat szoptatni, akkor könnyebben le tudják utánozni azt, ahogy ők csinálták, már amennyiben sikerrel jártak. De napjainkban ugye kitolódik a gyermekszülésnek is az ideje, izolálódtak a fiatalok a család többi részétől, meg hát ugye elég kevés családban van több gyerek, és úgy jönnek szülni, hogy gyakorlatilag tájékozatlanok ebben a kérdésben, és hát aki szült, az maga is tudja, hogy eleinte a merretétellel szenvedünk, mert azt a tanácsot kaptuk, hogy akkor tegyük merre, mikor sír, akkor ilyenkor egy együttműködő kis partner, veszítettünk el, ha megvárjuk, hogy a baba sírjon. Szokott jönni ilyen tanács, hogy etetés előtt tegyük tisztába, akkor az addig nyugodt gyerek is sírni kezd, hogyha tisztába tesszük, és már azelőtt az éhség jeleit mutatta, és így tovább. És a másik pedig az, hogy meg kell tanulni a módját annak, hogy öleljem magamhoz azt a babát annak érdekében, hogy ő a mellett jó mélyen a szájába tudja venni. Mert megint visszatérek ide, hogy emlős állatok kicsinyei, akik nem haltak ki az evolúció során, azok képesek az emlőt elvenni. Tehát szerencsés esetben egy egészséges érett újszülött, az fel van vértezve azzal a tudással, hogy kell bekapni egy mellett. Egyet nem tud a mi babánk az összes többivel ellentétben oda menni. Tehát a pozicionálás, hogy hogyan öleli egy édesanya magához, az kulcsfontosságú a siker szempontjából, csak úgy, mint a szopási szándék korai jeleinek a felismerése, ami messze megelőzi a sírást.
Erről is megoszlanak a vélemények, hogy meddig érdemes szoptatni, vagy meddig kell szoptatni. Valaki túlzásba viszi, van, aki meg pont az ellenkezőjét teszi.
Valószínű túlzásba vinni nem nagyon lehet, az az igazság.
Hát jó, de egy 2-4 éves gyereket már ugye nem szoptat.
Lehet, hogy ez most nem hangzik jól. Én időnként mondok ilyeneket, hogy az, hogy egy nő a testét hányszor és mennyi ideig és miképpen adja át valaki másnak, az magánügy. És ez a reprodukciós folyamatainkra vonatkozik elsősorban, aminek része az, hogy én az utódomhoz kötődök, táplálom, foglalkozok, gondoskodok róla.
De minimálisan mennyi javasolt ez a bizonyos 6 hónap?
Tehát a szakemberek, egészségügyi világszervezet és egyéb táplálkozás tudománnyal foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy az ideális csecsemő táplálás az volna, ha 6 hónapos korukig kizárólag szopnának, ami azt jelenti, hogy semmi más folyadékot, se vizet, se semmi egyebet nem kapnak 6 hónapos korukig, ellenben igény szerint és nem időhöz kötötten szoptatja őket az édesanyjuk, és folytatódjon a szoptatás tovább, akár 1-2 éves koron túl is, addig, amíg ezt a család egésze be tudja fogadni, illetve amíg a baba úgy nem dönt, hogy abba hagyja.
Térjünk vissza erre a bizonyos testi kontaktusra az édesanyja és az újszülött között, és ennek csak egy része a szoptatás, igaz? És ebben úttörő szerepet játszik itt a Debreceni Egyetem szülészeti klinikája, mert itt az történik, hogyha mindenki egészséges, akkor az édesanyja és a kisbaba utána elválaszthatatlanok, igaz?
Ez a szülés utáni időszak, felismerték a szakemberek, hogy kulcsfontosságú egyrészt a szoptatás sikere szempontjából, az anya és az újszülött egymáshoz való kötődése szempontjából, és abból a szempontból, hogy potenciálisan mennyi anyateje lesz egy édesanyának. Ezért aztán, amikor meghirdették a 90-es években, vagy annál korábban ezt a bababarát kórház kritériumrendszert, amit 10 pontba foglalja össze azokat a feltételeket, amiket a szoptatás sikeres elkezdéséhez teljesíteni kell, és itt alapvető feltétel volt az, hogy a 24 óráját a napnak együtt kell tölteni. Mert ahhoz, hogy egy édesanyja válaszkészsége megfelelően alakuljon a babájára, ami a biztonságos kötődésnek a feltétele, ahhoz az kell, hogy ő maga tapasztalja meg a szopási szándék jeleit. Na most az, hogy beadom az újszülött osztályra, és majd szól a nővér, hogy éhes a baba, ez tulajdonképpen nem tanítja meg az anyát arra, hogy együtt érezzen a saját babájával, és megtanulja megérezni, mert tulajdonképpen ez nem egy észbeli folyamat, hanem megérezni azt, hogy mikor mit szeretne az a baba.
Milyen kutatások, megfigyelések léteznek tudományos szempontból erre nézve, hogy az anya és a kisbaba közötti testi kontaktus az későbbiekre nézve milyen kihatással lehet?
A nemzetközi szakirodalomban, és én legutóbb egy olyan összefoglaló közleményt olvastam egy nagyon rangos pszichiátriai szaklapból, amit két magyar szerző írt. Úgyhogy vannak nálunk is okos emberek, nem kell ezért feltétlenül külföldre menni, de hát ez egy olyan cikk volt, ami összefoglalta a szakirodalmát ezeknek a vizsgálatoknak. Tehát rengeteg állatkísérletes vizsgálat van, ami egyértelműen igazolja azt, hogy a szülést követő napokban a napi, akár egy-két óra szeparáció az anyától felnőtt korban nagyon komoly, akár pszichiátriai problémákat is okozhat, de rendszerint ezt az újszülöttek stresszként élik meg ezt a szeparációt, és hogyha ez ismétlődik vagy tartós, akkor a stressz szintjét a babának olyan magas szintre emeli, ami a stresszkezelésért felelős agyi területeknek a idő előtti túlkorai érését eredményezi, és ez nem egészséges a későbbi elsősorban emóciókezelés és hasonló dolgok stresszkezelés szempontjából. Tehát megfigyelték azt, hogy akiknél ez a biztonságos kötődés a folyamatos együttlét mellett nem alakul ki, ott sokkal több a ilyen pszichiátriai eltérés, hogy depresszió, hiperaktivitás, figyelemzavar, szindróma, autisztikus alkat és a drog használat. Tehát fiatal korban kell megtanulni azt, hogy van az agyunkban ilyen jutalmazási terület, tehát olyan nagy területek, amik a jutalom élményét adja az embernek, és hogyha ez nem úgy alakul, hogy ezt az emberi kapcsolatokban érzem a jutalmazást, akkor ezt felül tudja írni a droghasználat révén került pozitív élmény.
Ezek a kutatások olvashatók, tehát hogyha valaki mondjuk egy nagyon tudatos kismama, akkor akár ezeket el is olvashatja, így van?
Olvastam olyat, hogy magyar nyelven is megjelent a kötődés elméletről szóló, nem tudom milyen lapban, de szokott lenni ilyen hölgyeknek szóló lapokban ilyesmi megjelenni, de én inkább azt sajnálom most, hogy az érdeklődésem eléggé elment ebbe az irányba, hogy pszichológus, neurobiológusok, mert ezek a agyban történő változások, ezek a napjaink diagnosztikus lehetőségeivel szinte molekuláris szinten és genetikai szinten követhetők. Tehát ezek úgy párhuzamosan futnak, tehát vannak a gyerekgyógyászok, és vannak a pszichológusok, és valahogy őket egymással, ezt a párhuzamos két szakmát keresztezni kellene egy kicsit jobban, mint ahogy ez jelen pillanatban. Tehát egy kicsit a kommunikációt, két vonal között én erősíteném, ha rajtam múlna.
És mi a helyzet azzal, hogy ugye mindig mondják, hogy egyre jobban kitolódik a szülés időpontja a nőknél, tehát egyre később szülnek, vannak sokan, akik már 40-hez közel, vagy 40 körül. Ebben milyen szerepet játszik mindez, amiről most beszéltünk? Tehát, hogyha valaki később szül, egy idősebb nőről van szó, aki jól egzisztencializált, mondjuk már megcsinált a karrierjét, túl van ezen, akkor ő talán jobban odafigyel ezekre a dolgokra? Ők fontos sabnak tartják ezeket a dolgokat, amiről most az előbb beszéltünk?
Olvastam egy ilyen mondatot valahol, hogy a kötődés minősége nem intelligencia kérdés, tehát nem függ össze a kettő egymással. Ez az egyik dolog. A másik pedig most nem régen kerestem itt a potenciális interjú kedvéért dolgokat, és a Központi Statisztikai Hivatalnak egy honlapja van, és annak a 100. évfordulójára közöltek magyar szerzők egy olyan vizsgálati eredményt, ami a 2018-19-ben születetteknél vizsgálta a szoptatás gyakoriságát, illetve az azt befolyásoló tényezőket, és többek közt ebben ők találták úgy, hogy a pontosan talán nem tudom idézni, de hát az életkor növekedésével valamilyen szintig nő a szoptatási gyakoriság, majd egy határon túl az életkor további növekedésével csökken, csak úgy, mint fiatalkorban, tehát a tartós szoptatásról beszélünk, mert Magyarországon azért nagyjából a szemlélet már olyan, hogy a szülészeti intézmények zömében mindenki valamilyen szinten, vagy majdnem mindenki merre teszi a gyerekét, de ez nem bizonyul tartósnak a továbbiakban, és akiknél ez inkább fennmarad, meg aki inkább ambicionálja ezt a dolgot, az a nem annyira nagyon fiatalkorban szülőnők egy bizonyos életkorig. Tehát ez is így a gazgörbe szerint oszlik meg, hogy túl fiatalon és túl idősen már nem annyira.
Egy nagyon érdekes felütéssel kezdtük ugye a beszélgetést, azt mondta a doktornő, hogy azok a gyerekek, akiket szoptatnak, magasabb az intelligencia szintjük, így van. Mi mindent tudunk még elmondani, hogy azok a gyerekek, akiket szoptatnak, akiknek megvan a harmonikus testi kontakt az édesanyjukkal kisgyerekkorukban, azoknak milyen pozitív hatással van mindez a további fejlődésükre?
Ahogy mondtam, hogy inkább ennek az elmaradásából, a hiányából adódó problémákba teljesedik ez ki. Tehát a pozitív hatás az egy kiegyensúlyozott személyiség, aki önmagában bízik. Tehát nagyon fontos az anya megfelelő válaszkészsége az elején. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy ilyen ösztönös szülői viselkedés, ami a férfiakat is jellemzi, de valamilyen szinten mégiscsak jobban a nőket, hogy ha látunk egy kisbabát, akkor azért úgy az ember úgy elolvad a látványtól, illetve hogyha egy kisbaba sír, akkor azért a legtöbb nőt az olyan nyugtalansággal tölti el, hogy valamit tenni kellene, hogy ez maradjon abba. Tehát a lényeg az, hogy ugye olyan 6-8 hetes korban egy kisbaba már elkezd mosolyogni, és hogyha ezt az anyuka mosolyával viszonozza, akkor ez mind a kettejüknek jutalom, tehát ez pozitív élményeket jelent mind a kettejüknek, és tovább fokozza az egymással való foglalkozás kívánságát. Újszülött korban, és megfigyelték az, hogy anyákban is például a legősibb érzékszervi élmény az a szaglás és a tapintás, tehát az újszülött szagról fel tudja illatról, bocsánat, a saját anyát ismerni már pár órás korában. Tehát erre vonatkozólag is történtek vizsgálatok. Ennek is megvan az élettani alapja, mert a várandóság 9 hónapja alatt a hónai izzadságmirigyek egy része átalakul, és olyan illatú váladékot termel, ami egy adott nőre jellemző. Tehát ennek az illatnak is van jelentősége abban, hogy felismerje a saját anyát, zárójelbe jegyzi meg, minden csordában élő állatnál vannak olyan mechanizmusok, ami az utódgondozás érdekében az anya és az újszülött azonosítását, vagy hogy egymást azonosítani tudják, ez kifejlődött. Tehát embernél többek közt ez. A másik pedig a újszülöttek bőre rendkívül fontos érzékszerv, de ha belegondolunk a saját ösztönéletünkben is az, de hát a bőrkontaktus, a bőrünk, ha összeér egymással, az nagyon fontos stimulus sok szempontból, és ez a biztonságos kötődés segíti olyan szempontból, hogy édesanyának a ráhangolódását a babájára nagyon komolyan segíti. És hogyha a baba részesül abban az élményben, hogy az édesanya a vele való testi kapcsolatot élvezi, ez a pozitív önkép kialakulásában is segíti, tehát kevesebb serdülőkorban az ilyen testképzavar, illetve talán felnőtt korban is könnyebben megy bele bizalmasan párkapcsolatba, mert élvezi a testi kapcsolatot a megfelelő partnerrel, és nem félszeg ebben a tekintetben, mert bennem ilyen-olyan hiba van. Tehát sokan szenvednek ilyen dolgoktól, hogy egy idegen nem is látja rajta, de valamilyen momentumon fennakad az illető, hogy én valószínű nem vagyok annyira vonzó. És ebben ez a pozitív testkép kialakulásában nagyon fontos, hogy kicsi baba korában az az érzés járja át, hogy anyukám engem szeret, a hasamat megpuszíja, amikor tisztába teszi, és így tovább. Baba masszázsnak és állítólag van szerepe ebben.
Doktornő, ezt a sok csodálatos dolgot, ha hallják az anyukák, a leendő anyukák, akkor rájuk milyen hatással van? Tehát ezek ellenére is, vagy ezek mellett is, milyen tendenciák mutatkoznak a nők hajlandóságát illetően a szoptatás irányába?
Most itt 92-ben nyerte el ez a klinika elsőként a Bababarát címet a szoptatás támogatása érdekében, és utána 2013-ban még kétszer. Tehát itt nálunk azért a személyzet nagy részétől nem idegen ez a dolog. Nálunk szülő anyukák azok már azért nem úgy jönnek ide, hogy semmit nem tudnak ezekről a dolgokról, különösen, hogyha valaki terhesség alatt, a 9 hónap alatt ugye lenne idő arra, hogy valaki érdeklődjön. Azt látjuk, hogy aki úgy abszolút tudatlanul jön, azzal nehezebb boldogulni a szülés után is, hiszen van egy ilyen megállapítás, hogy a várandóság 32 hete után, illetve a szülés után egy darabig anyukákat az úgynevezett módosult tudatállapot az információ befogadásban megakadályozza. Úgyhogy az előtt kellene, tehát a tárgyi tudást azt az előtt lehetne növeszteni. Ez alatt az intervallum alatt, ami a 32. hétől, és főleg a szülés után van, ott inkább az érzelmekre lehet hatni. Tehát ott elsősorban az, hogy élvezze, ne aggódjon, tehát az anyukánknak az önbizalmának a fejlesztésébe, hogy ne sopánkodjunk rajta, hogy most valami nem sikerül, hanem mondjuk azt, hogy van ember a földön, tehát másnak is sikerült, csak hát dolgozni kell az ügyön, és itt kanyarodnék vissza ahhoz, hogy nem könnyű, tehát az eleje, a kezdet, az sose könnyű, sokszor nehéz beletörődni abba, hogy boldog lányságomnak vége, és nem fogok 8 órát aludni éjszaka. Tehát ez nem mindig evidencia az anyukák számára, hogy ez nem így működik, de megéri. Miért is éri meg? Mert nagyon sok előnye van annak, hogyha egy baba szopik, most a pszichológiára hegyeztük ki a dolgokat, de a testi egészség szempontjából is nagyon komoly jelentősége van, hiszen az egyik legfontosabb momentum ebből a szempontból az, hogy potenciálisan sterilen születik egy baba. A béltraktusa az mindenképpen steril, nincsenek benne batik. Azt tudjuk, hogy a miénk az viszont zsúfolásig van, talán a testünkben több a baktérium, a mikróba, mint a testünk felépítését szolgáló sejt, és hogy ennek a miensége, hogy alakul az összetétele ezeknek a batiknak, attól függ az egészségünk. Tehát ezt most rengeteget lehet hallani, olvasni a médiumokban erről, és nem mindegy, hogy a steril babánknak a mikróba flórája, úgy hívjuk ezeket a baciknak az összességét, az hogy alakul, milyen összetételű lesz. És az az érdekes, hogy csak úgy, mint a pszichés hatások, ez nem csak az egyén aktuális egészsége szempontjából fontos, hanem valamilyen szinten átadódik, úgy mondjuk ez szaknyelven, hogy epigenetikusan, a következő generációnak is. Tehát, hogyha valaki anyatejen nő föl, tehát főleg az első időszakban kizárólag anyatejet kap, annak az úgynevezett jó baktériumflórája fog kialakulni, aminek köszönhetően sokkal inkább csökken a hajlama a későbbi életkorokban és bizonyos betegségekre. Ellentétben ugye a más jellegű táplálékokkal, hiszen az alapvető tápszerek, tehát az, amit nem speciális tápszerek, de többi is, azok állati fehérjékből készülnek. Az a tápszer, amit alapból felírnak az embernek, hogyha nem szoptat, az tehéntej alapú, és hát a tehén az egy kérődző állat, aminek a emésztéséhez homlokegyenest más baktériumflórára van szüksége, tehát értelemszerűen nem ugyanaz alakul ki. Most bizonyos összetevőkkel próbálják hasonlítani napjainkban a tápszereket a anyatejhez, tehát ismertek például ezek a oligoszaharidok és bizonyos zsírsavak, stb., ami segíti a jó flóra kialakulását. Ezt bele lehet tenni a tápszerekbe, ami javít a helyzeten, de sose lesz ugyanaz, mint amilyen a kizárólag anyatej. Na most ez az egyik. A másik, hogy közvetlen védelmet nyújt, tehát tele van izgőmozgó immunsejtekkel az anyatej, és úgynevezett immunglobulinokkal, amik sajnos hőkezelés hatására tönkre mennek. Tehát ezért nem mindegy, hogy valaki azon mód kapja emlőből ezeket az anyagokat, vagy pedig lefagyasztom, felmelegítem, stb. Tehát pasztorizálással egy kicsit meg lehet kímélni a dolgokat, de az immunsejtek ráragadnak egy edény falára, tehát az már eleve veszteséget jelent. Tehát az anyatej, azért ne dehonestáljuk szegény anyatejet, tehát a szoptatás után következő optimális táplálék a gyereknek, és akkor jön egy hosszú szünet, és aztán jön a donortej, majd a tápszer. Tehát a donortej, tehát a másoktól kapott anyatej még mindig jobb, mint a tápszer.
Alátámasztjuk mindezt, hogy akkor a KSH végzett egy felmérést erre vonatkozóan. Mit mondanak az adatok?
A 2018-19 között születetteknek a szoptatási gyakoriságát mérték fel, és ebből sok érdekes adat derült ki, de az, hogy 6 hónapos korig a magyar populáció ez alatt az időszak alatt kevesebb, mint 50%-a szoptatott 6 hónapos korig kizárólag. Tehát ezen az arányon lehetne javítani.
A szoptatás és az anyatejes táplálás fontosságáról dr. Kovács Judit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinika szakorvosa beszélt az elmúlt percekben.